Szeretettel köszöntjük a testvéreket adventi evangelizációs esténken. Szeretettel köszöntjük Csinad János lelki pásztor testvérünket ezen az alkalomsorozaton. Nem kell őt bemutatni, hiszen testvérünk, de mondhatnám úgy is, hogy a családunknak a tagja. Annak a családnak a tagja, amely család évtizedeken, évszázadokon keresztül együtt gondolkodott, együtt élt, és örömmel vette ez a család, hogy 2005-ben felnőtt egy második fiú, vagy az egyházközségre értve leány, és így önálló közösségé alakult, ami Pomáz Budakalász Sobankai társegyházközségünkből Budakalászi egyházközség. Testvér is és családtag is így szolgál közöttünk. Isten áldja meg szolgálatodat.
Köszönöm szépen. Én is áldás békességet kívánok. Szabad arrébb rakni? És reformációt, így ennyit. Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket, és nagyon kívánom, hogy az Úr munkálkodjon közöttünk, a mi szívünkben és a lelkünkben. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A ma esti szolgálatra testvérek a 367-es ének eléneklésével készülünk. A 367-es éneknek mind a négy versszakát énekeljük el. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk, így kezdődik az első vers. Tehát mind a négy verset énekeljük.
Thank you.
énekléssel már elkezdtük az imádságot, most folytassuk ének nélkül, hajtsuk meg a fejünket, könyörögjünk. Ebben a néhány énekversben, édes atyánk, oly sok kéréssel fordultunk már hozzád, olyan sok a mi szükségünk, testiek is és lelkiek is. És most különösen is az utóbbiért kiáltunk hozzád, kérünk engedd, hogy meglássuk a te szerelmes fiadat, ami üdvözítőnket, ami megváltónkat, szabadítónkat. Könyörülj meg, kérünk téged, szállj meg minket, hogy megismerjük őt, vagy még jobban megismerjük őt. Kérünk, hogy mutasd meg, hogy megérthessük akaratát velünk, azt, ahogyan szent akaratával az üdvösséget készítette el nekünk, és hadd lássuk meg azt is, amit mi bennünk, akik itt vagyunk, végbe fog, végbe akar vinni. Kérünk téged, Urunk, Jézus Krisztus, munkálkodj igéddel és szent lelkeddel, üdvösségesen, a mi javunkra, és mindazok javára, akik közé elküldtél, akik között élünk itt ezen a világon. Tedd kérünk a te igédet érthetővé, egyszerűvé számunkra, hogy mindannyian jól megérthessük, és ajándékozz meg az engedelmesség lelkével, hogy ne csak halljuk, ne csak megértsük, hanem kövessük szent szavadat, minden parancsodat. Ámen. Kedves testvérek, ha az Úr akarja és élünk, akkor estéről estére Máté evangéliumából a 10. fejezetből fogjuk együtt tanulmányozni Isten igéjét. Nagy segítség, ha ott van előttünk a Szentírás, feltett szándékom, hogy ne csak tőlem halljatok valamit, hanem hogy mindannyiunkat Isten igéje, Jézus Krisztus beszéde győzzön meg. Ezért akinél van Biblia, most kérem nyissuk ki a Máté evangéliuma 10. fejezeténél. A Máté evangéliuma 10. fejezetéből egy hosszabb szakaszt olvasok, de nem fogom ma este az egészet magyarázni. A 24. verstől egészen a fejezet végéig olvasom Isten igéjét. Jézus Krisztus beszédei ezek. Nem föllebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő házanépét. Azért ne féljetek tőlük, mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jönne, és oly titok, ami ki ne tudódnék. Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok, és amit fülbe sugva hallotok, a háztetőkről hirdessétek, és ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában. Nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik azok közül a földre, a ti atyátok akarata nélkül. Nektek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa között, és az embernek ellensége legyen a háza népe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt. És aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Aki befogadja a prófétát, próféta nevében, prófétának jutalmát veszi. És aki befogadja az igazat, igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi. És aki inni ad egynek e kicsinyek közül csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony, mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát. Amen. Kedves testvérek, a Szentírásnak az egyik legmeghatározóbb, legnagyobb jelentőségű szakaszát fogjuk most együtt tanulmányozni néhány este. Ha valaki számára fontos, mit jelent Jézus Krisztus tanítványának lenni, mit jelent tanítványként élni, Jézus Krisztust követni, ha valakiben egy kicsit is feszül ez a kérdés, akkor a Máté evangéliuma 10. fejezetét jó alaposan át kell tanulmányoznia, meg kell értenie. Ugyanis itt maga Jézus Krisztus tanít arról, hogy mit jelent az ő tanítványának lenni. Ő maga mondja el ezen a helyen az első tanítványoknak. Elmondja, mit foglal magába, és mibe kerül a tanítványi élet. Ha erre a szóra most egy kicsit megpróbálunk figyelmet fordítani, hogy tanítvány, nem ismeretlen szó, gondolom egyikünk előtt sem, azt megállapíthatjuk, hogy Jézus Krisztus földön élő egyházának a küldetésének, a fő feladatának a kulcsfogalma ez. Amikor Jézus Krisztus feladatot, küldetést, latin szóval, latinosan missziót bízott ránk, akkor ebben egyetlen felszólító ige alapot mondott. Így ismerjük a Máté evangéliumából, elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, és utána jön egy csomó ilyen vén, a móduszt leírja, a módot, hogyan fog ez megtörténni, de egyetlen felszólító alak van ebben a mondatban, tegyetek tanítványokká. A Krisztus egyházának egyetlen nagy Krisztustól való feladata itt a Földön, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Tudnék mindenféle ember, kicsit is, nagyot is, férfit is, nőt is, magyart is, meg minden másfajtát is, minden nemzetből valót. Ez a lényege. Valahogy azt kellene elérnünk, nekünk is, a ma élő keresztényeknek, hogy másokat, akik között élünk, akár Csobánkán, akár Budakalászon, akár éppen is bárhol a világon, embereket tanítványá tegyünk. Ez egy kulcsfogalom. Jézus Krisztus itt, ebben a szakaszban a 12-höz beszél, a fejezet elején fel is sorolja név szerint őket, mind a 12-t, akkurátusan az evangélista, hogy kikhez szólt, a tanítványaihoz szólt. A Máté evangélium a 10. fejezetben pedig pontosan Jézus Krisztus teszi azt, amire a missziói parancs beszél, tanítvánnyá tesz embereket. Tehát, Ha szeretnénk másokat is tanítványá tenni, vagy szeretnénk, ha mi életünk egy tanítványi élet lenne, bármelyik feladat előtt állunk, ha valaki most szeretne elindulni Krisztus követésében, bár akiket látok jobbára, úgy sejtem, hogy nagyjából Krisztus követői ülünk, de ha más valaki azt mondja, hogy én szeretném, hogy emberek Krisztus tanítványai legyenek, akkor ebből a szakaszból a legalapvetőbb, legmélyebb, leginkább mennyei tanításokat vesszük, mert Krisztus végzi ezt a szolgálatot. Ő teszi tanítványává azt a 12-t, akik közül egy tudjuk Júdás, de azt a szolgálatot mégis látjuk. Az evangelizáció célja is most is csak az lehet, hogy emberek Krisztus tanítványaivá legyenek, akár mi magunk, akik itt ülünk, akár mások, akiknek elvisszük Krisztus evangéliumát. Tanítványá tenni. A missziói parancsban egy szóval fejezi ki tanítványítani. Tanítványítani. Matéteuszáte. Tanítványítsatok. Csináljátok meg azt, hogy tanítványok legyenek. Ezen fáradozzatok. Ebbe kapunk tehát itt betekintést. Abba, hogy az evangélium, Krisztusnak a győzelmes evangéliuma hogyan formál át lelkeket, milyenné formálja át ezeket az életeket, mi fogja őket jellemezni. És a Krisztus egyházában minden ezt a célt szolgálja. Minden. Hogy emberek tanítványokká legyenek. Ha nem ezt a célt szolgálja, akkor céltévesztésben élünk. A céltévesztés a hamátia, az bűn. Elvétettük a célt. Futottunk, de nem jó felé. Elég tragikomikus, hogyha egy versenyfutó elindul a pályán, de rossz irányba. Ilyenkor némelyek a fejüket fogják, némelyek a hasukat. Egyesek nevetnek, mások meg jajonganak. De mindenképpen tragikomikus. Minden ezt az egy célt kell, hogy szolgálja. A ma este is csak ezt a célt szolgálhatja. Akár a szószék, akár az úrasztala, akár az igehirdetés, akár az igehirdető, akár az igehallgató, az egész istentisztelet, vagy egy gyülekezeti újság, vagy egy iratterjesztés, vagy egy csendes hét, vagy egy énekkar, vagy bármi legyen, amivel az egyház foglalkozik, a Krisztus népe foglalkozik, egyetlen célja lehet, hogy emberek a Krisztus tanítványai legyenek. Ha ez nem lebeg ott végső célként előttünk, akkor céltévesztettünk. Ebben eszméltet bennünket Isten igéje, hadd idézzem még ide az Efezusi levélből az írás bizonyságát, arról olvasunk a 4. fejezet 11. versétől, hogy ő, tudnilik Krisztus, tett némelyeket apostolokká, profétákká, evangelistákká, pásztorokká és tanítókká, ez egy gondolatkör. Miért? Miért adott ő apostolokat? Miért adott Krisztus apostolokat, akiknek mondjuk az iratait olvashatjuk a Szentírásban? Miért adott prófétákat? Miért ad evangelistákat, az evangélium hirdetőit? Miért ad pásztorokat, tanítókat az egyházában? Miért? Hogy felkészítse a szenteket, ezek a tagjai az egyháznak, a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Amit itt a Máté 10-ben olvasunk, ez az ige hirdetői lelkipásztori feladat is. Ez a nagy feladat. Hogy felkészüljünk mi, akik együtt vagyunk, akik a Krisztuséi vagyunk, felkészült élet keresztjének legyünk, mi magunk is tanítványok, mégpedig használható tanítványok legyünk. Ez az egész 10. fejezet, ez egy felkészítő szakasz, arról szól, hogy Krisztus felkészíti a tanítványait, mielőtt elküldi őket, mert ez volt a célja a felkészítésnek. A Máté evangélium a 11 fejezetében ilyet olvasunk. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. De azt szeretném csak aláhozni, hogy tanuljátok meg tőlem, mondja Krisztus. Vagyis a nagy feladat nekünk az, hogy mi itt Krisztustól tanuljunk. Tehát nem csak a tanítótól, aki itt áll előttetek, most történetesen én vagyok, de lehetne más is, ez teljesen esetleges, hanem Krisztustól tanuljunk. Tanuljátok meg tőlem, mondja az Úr. És itt ezt teszi, tanítja, készíti az övéit. A megtérés, ez a sokszor áldott, sokszor átkozott szó, ez végül is abban ér célt, hogy valaki Krisztus tanítványa lesz. És tőle kezd el tanulni. Calvin megtéréséről hadd idézzek ide csak néhány szót. Hirtelen megtéréssel írja ő egy helyen, azt hiszem a Zsoltár kommentárnak az előszavában. Hirtelen megtéréssel Isten őt tanulékonyságra, taníthatóságra vezette el. Subita conversio ad docilitatem, ez a subita conversio, ez a hirtelen megtérés, és az ad docilitatem, ez pedig a taníthatóságra. Tanulékonyá lett egy ember. A megtérés számára ezt jelentette, hogy na, akkor most már elkezdek tanulni, és az egész keresztény életet úgy látta Calvin, hogy az beiratkozás, a megtérés beiratkozása Krisztus iskolájába, és csak addig járunk oda, míg itt a Földön élünk. Úgyhogy ebben a tekintetben mindannyian iskolatársak vagyunk. Beiratkozás Krisztus iskolájába, taníthatóvá lenni. Ebben hadd tegyek mindjárt egy kis kitételt, most egy negatív reklámot mondok, amivel szeretnék mindenkit elriasztani az ilyenfajta gondolkodásmódtól. Amikor valakivel beszélgettem, és az illetőben nagy, őszinte vágyakozás volt arra, hogy ő Krisztust kövesse. Én nagyon örülök neki, mondtam. Örülök, barátom, hogy te Krisztust akarod követni. Akkor most ő mit csináljon? Hát figyelj, itt van ez a könyv, ezt tanulmányozd át, hát ő nem fog olvasni. Hát akkor, barátom, nem tudok segíteni, úgy maradsz. Ha nem vagy hajlandó tanulni, akkor nem lesz tanítvány. Akkor nem fog működni az egész kereszténység. Beiratkozás Krisztus iskolájába. És ez a mai igénk, a 24. 25. versek, ez pontosan erre utal, nem följebb való a tanítvány, a tanítónál sem, a szolga az uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő háza népét. Vagyis Krisztus, amikor arról beszél, hogy milyen a tanítványoknak és neki a kapcsolata, akkor ezt a képet használja, ezt a kifejezést használja. Van tanítvány és van tanítómester, mintha egy iskolába ülnénk. Van egy tanító, aki tanít, és vannak tanulók, nebulók, akik tanulnak. Ez így működik. Hadd kérdezem, testvérek, hogy láttatok-e már erőtlen kereszténységet? Láttatok-e már megrekedt keresztényeket? Vagy még fájdalmasabb, olyan vasárnap délelőtti kereszténységet? Hát a Máté 10-ben nem ilyenről olvasunk. Ott nem erről olvasunk. Az mindannyian, amikor ilyet látunk, vagy a magunk életét sejtjük ilyen helyzetbe, akkor azért tudjuk, hogy nem erre hívott Krisztus. Nem ilyen a tanítvány élete. Hogy vasárnap egy órát tanítvány vagyok, és különben meg megyek a magam feje szerint. Egyáltalán nem. Persze az Úr Jézus Krisztus földi életét vizsgálva láthatjuk, hogy voltak, akik találkoztak vele, és voltak akkor is, akik felbuzdultak, hogy a nyomába szegődjenek, tanítványok legyenek, vagy olyanok is, akiket esetleg Jézus hívott, voltak, amikor sokan követték, de jó néhány helyet látunk, amikor valaki oda akar szegődni hozzá, az Úr Jézus rögtön szembesíti az embert azzal, hogy ez mibe fog neki kerülni. Mibe fog ez kerülni? Mivel fog ez együtt járni? Rendben, követlek téged, Uram, akárhová még. Jó, de tudd meg, hogy a rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak van fészkük, de az ember fiának nincs hová lehajtani a fejét. Hajlandó vagy velem hajléktalanná lenni? És akkor ott hagyta. Hát egy kis kényelem azért mégiscsak kell, nem? Hát az ember csak tegye le valahol a fejét. És szembesítette ezt az embert rögtön. És jó néhány ilyen helyet látunk a Szentírásban, hogy szembesíti az embereket, mit jelent az ő tanítványaként élni, és voltak, akik nem akarták felvállalni azt a követelményt, amit Krisztus állított. Nem akarták felvállalni Krisztus követésének az árát. És ma, testvérek, van egy nagyon híg, nagyon felszínes, nem ismerem evangéliumnak nevezni, egy üzenet, ami elmond nagyon sok igazságot Krisztusnak a szerelméről, hatalmáról, akaratáról, csak eltakarja azt, hogy mibe kerül ez valójában Krisztus követőinek. Itt pedig erről olvasunk. Tanítvány, mester. Szolga, úr. A ház ura, családfő, és háznép, családtagok. Mivel jár ez a kapcsolat? A keresztény életnek az alapjaihoz érkezünk el tehát, a Krisztus követés alapjaihoz, a lelki élet kiinduló pontjához, a megtéréshez, ami itt most a mai estén, remélem, hogy máskor is se soha lelketekben, nem egy megtérés élményt jelent csupán, a megtérés nem egyenlő egy megtérés élménnyel. Ezt véssétek fel, kérlek, jól a memóriátokban, mert ma nagy divatja van a megtérés élményeknek megtérés helyett. Itt olyan tanításokat olvasunk, amik tehát ezeket az alapigazságokat érintik. Ráadásul, hogy még egy erős vonalal aláhúzzam nektek ennek a tanításnak a jelentőségét, olyan tanításokat olvasunk, amelyeket az Úr többször és többféle helyzetben is elmondott. Tehát ha ezt végigolvassa valaki, akkor sok-sok párhuzamos helyet fog találni a Bibliában, az evangéliumokban. Úgy tűnik, hogy Jézus ezeket a tanításokat többször is mondta, én még azt is sejtem, hogy ezek olyan tanítások voltak, amiket szívesen mondott el. Tehát amikor egy valamilyen helyzetbe került, akkor ezeket felidézte. Egyébként is látjuk, hogy van, amit többször elmondott, a hegyi beszédként ismert szakasz a Máté evangéliumában az 5. fejezettől, egy másik helyen a Lukács evangéliumában úgy van leírva, hogy a síkságon mondta el. Úgy tűnik, hogy elmondta a hegyen is, ahogy a Mátéban le van írva, de úgy tűnik, hogy egy másik alkalommal, egy másik hallgatóságnak is elmondta. Úgy látszik, Ravasz Lászlónak a modelljét ismerte, mert azt a prédikációt, amit kétszer nem érdemes elmondani, azt egyszer sem érdemes elmondani. Ő is többször elmondta, mert érdemes volt elmondani, mert az akkori embereknek szüksége volt rá, mennyei tanítást hozott. Így vagyunk ezekkel a igékkel is, amiket itt olvasunk, a tanítvány és mester kapcsolatát jó sok helyen megtaláljuk, majd fogok még rá később utalni, hogy hol. De amit máshol elszórva találunk a Bibliában, azt most itt egybeállítva, egy olyan összefüggő nagy tanításban, amit egy kiküldetés előtt mondott el az Úr. Tehát többször is elhangzott, de itt összefoglalva, egybe kapcsolva is elhangzott ez a tanítás. Még azt is megmerem kockáztatni, heretikus nem akarok azért lenni, nem fog eljönni az Úr most láthatóan, vagy ha eljön, akkor az itt a világ vége, akkor nem kell már holnap jönni este ide a szolgálatra, hanem a hívők a mennybe lesznek, valami sokkal szebb Isten tiszteleten. De, ha most ad abszurdum, ide eljönne most testileg, és itt látna sok-sok keresztjént, akik már a szívük szerint követik őt, akik már megismerték az evangéliumot, és hisznek benne, akkor ugyanezeket mondaná el. Ugyanezeket mondaná el. És bevallom nektek, hogy rafinált vagyok, mert én gondoltam, hogy olyanok jönnek, akik hallottak már azért az evangéliumról, olyanok jönnek el, akik hallottak már Krisztusról, és ezért tudatosan választottam ezt a szakaszt. Mert a tanítványoknak erre van szüksége. Az előbb már utaltam rá, hogy ez akkor 12 tanítványnak hangzott el, és azt mondhatná valaki, hogy akkor mi közünk van nekünk ehhez. Azonban hadd mutassam meg nektek, a 23. vers az, ami kitágítja a horizontot, amikor a tanítványok üldöztetéséről beszél, azt olvassuk, mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba, mert bizony mondom nektek, be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek fia eljövend. És itt az ő ítéletre való jöveteléről van szó. Jön az embernek fia. Vagyis itt nem csak a 12-nek az élet szakaszáról van szó, hanem minden Krisztus követőnek az életéről és küldetéséről, és életének a belső tartalmáról van szó. Még egy rövid felosztást hadd tegyek, hogy az összefüggést jobban lássuk. Az első 4 versben megnevezi a tanítványokat az ige, a 12-t, mintha most lenne egy népsorolvasás, hogy ki van itt. Aztán az 5-től a 15. versig egy útmutatást ad a konkrét szolgálathoz, hogy mit, hogyan végezzenek. Itt olvassuk, hogy ne vigyetek magatokkal két ruhát, meg tarisznyát, arra nem lesz szükség. Mit, hogyan tegyenek, ha meghallgatják, amit mondatok, hogyha nem hallgatják meg, hogy konkrét felkészítést ad a szolgálatra. Aztán a 16. verstől kezdődően a 23. versig, tehát a közvetlen megelőző szakaszban, a tanítványok szolgálatának a hatásairól beszél. Ezt javaslom otthon átolvasni. Sok-sok fájdalmas, súlyos szenvedés az, amiről itt szól ez az ige. Sok buzdítás, ilyet olvasunk, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Nagyon vonzó kép, nem? Mi vagyunk a bárányok, és megyünk a farkasok közé. Ez egy megbátorító gondolat. És erre készíti őket, így mentek el, és mi minden következménye lesz annak, hogy ők elmennek ezt a szolgálatot végezni, elmennek hirdetni Isten országa evangéliumát, utána a 24. verstől pedig, akkor most már konkrétan, ne csak bevezessem, mert már nem tudom mióta csak bevezetem a mai szolgálatot, és soha nem érkezünk meg, a mai szakasz kezdetétől pedig a tanítványok életének alapelveit tárja fel az Úr, miután megmutatja, hogy mi a feladat, megmutatja, hogy mi vár majd rájuk. Most felteszi a kérdést, hogy akkor vállaljátok ti ezt így is. Vannak bizonyos alapelvek, amit fel kell vállalni. Különben ebből nem lesz tanítvány élet. Különben az, amiről korábban van szó, nem fog megvalósulni. Vannak bizonyos alapelvek. És ezek közül az első az, aminek a mai szolgálat címe, a fémjele, hogy a tanítványok olyanok, mint a mesterük. Olyanok, mint a mesterük. Ez egy alapvető, meghatározó jellemvonása a tanítványok életének. Számukra ez a legfontosabb. Ez életcél is. Elsődleges prioritás. Bocsánat, ugyanaz. És a három kép, amit már az előbb idéztünk, a tanítvány és mester, a szolga és az Úr, és a harmadik kép a családfő, és a családtagok. Három kép, ami mindegyik ugyanazt az alapigazságot tárja fel előttünk. Arról, hogy tanítvány és mester, már egy kicsit szóltam nektek. Az első alapigazság, amit látnunk kell, hogy nem nagyobb a tanítvány a mesterénél. Nem nagyobb. A mester a nagyobb, a tanítvány pedig kisebb. Tekintélyben a mester a nagyobb, a tanítvány pedig a kisebb. Jelentőségben a mester a nagyobb, a tanítvány pedig a kisebb. A szó fontosságában, a szó súlyában, a mester a nagyobb. Amit ő mond, az számít. Hát látunk néhány esetet a Szentírásban, amikor a tanítványok okoskodnak, előáll valamelyik, Péter előfogja Jézust, nem eshetik ez meg, te véled, Uram. Péter kezdené el irányítani Jézust. Péter kezdené el megmondani, hogy most mi fog következni. A tanítvány kezdené el irányítani a mestert. Képzeljük el, hogy az iskolába a gyerek kezdi el angolra tanítani az angoltanárt. Nonsense. Üljön csak ott és figyeljen. Erről van itt szó. Péter meg akarja fordítani a dolgoknak a természetes rendjét, és majd ő megmondja, hogy Jézussal mi történhet és mi nem. Ja, lehet, hogy Péter még nem érti. Lehet, hogy nem tudja felfogni, mert még nem tudja. De az nem működik, hogy majd Péter irányítja Jézust. Mert a tanítvány nem nagyobb, mint a mestere. A tanítvány soha nem nagyobb, mint a mestere. Találkoztam egy zongoratanárral, meg is szerettem ezt az embert. Elmondta, hogy ő tanult egy Bartók tanítványtól. Már Bartóktól nem, de hogy egy igazi Bartók tanítványtól tanult. Olyan valakitől, aki még találkozott Bartók Bélával, aki még tőle tanulta a zongorát, és ő pedig így unoka szinten áll tulajdonképpen ebben a láncolatban, és mérhetetlen hálás volt érte. eszébe nem jutott volna azt mondani, hogy hát én nagyobb vagyok, mint Bartók. Ő tisztában volt vele teljes mértékben, hogy hozzá nem fogható. Az a mester, ő pedig egy tanítvány tanítványa. Értitek, mit jelent, hogy nagyobb? Nagyobb. És amikor valaki Krisztus tanítványa, akkor ezt tudja és magára veszi, alárendeli magát Krisztusnak. Mindannak, amire Krisztus neveli, tanítja, vezeti. Emlékezzetek a missziói parancsra? Tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam, nem nekik, nektek. Mindazt, amit parancsoltam nektek. Erről van szó. A tanítvány alárendeli magát mindannak, amit Krisztus megparancsolt neki. Mindazt, amit, hát ez mi hozzánk a Szentírásban érkezik el, amit a Szentírásban Krisztus tanít nekünk, alárendeljük magunkat. Ha kényelmetlen, akkor is. Ha kellemetlen, akkor is. Ennek a gondolatnak van egy nagyon pozitív oldala, amit szeretnék megmutatni, ami nagyon megörvendeztetheti a szívünket, a lelkünket. A Lukács 6.40-ben olvasunk, szerintem ez nem Lukács, ez János 6.40, de nem vagyok biztos benne. Lukács 6.40-et írtam ki, most már leellenőrzöm magamat. Jól írtam. Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, ugyanez a kifejezés Lukácsnál, nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Ennek a kapcsolatnak a nagy lehetősége, célja, kiváltsága, hogy aki Krisztus tanítványa, alárendeli magát az Urának, az olyan lesz, mint ő. Szeretnétek olyanok lenni, mint ő? Én remélem, én nagyon szeretnék. Ennek egyetlen módja van. Alárendeljük magunkat neki, mint a kis nebuló. Itt vagyok, Uram, taníts el engem. Taníts engem. És hajlandó lesz egy ember Krisztustól tanulni. Olyan, mint Jézus. És testvérek, az bizonyára ti életetekben is megtaláljátok azokat az embereket, akik előttetek jártak, és olyanok voltak, mint Jézus. Felfedeztetek bennük valamit, hát nem teljesen olyanok voltak, vagy nem a testmagasságuk volt olyan, vagy a szemük színe, de a viselkedésükben, a beszédükben, a lelkükben, a szívükben volt valami, ami olyan, mint Jézus. És egy ember megtérésében ennek szerepe van. Valami módon találkozik vele. De nem azt jelenti, hogy mi játszunk Jézusosdit, hanem azt jelenti, hogy alárendeljük magunkat neki. És közben az az ígéret, hogy olyanok leszünk, mint ő. Ez a nagy pozitívuma ennek a szakasznak. Van egy nagy negatívuma is, amiről a Máté evangéliumából olvasunk. Nem különb, nem nagyobb, mint a mestere, és itt inkább arra utal a Máté evangéliuma, hogy ugyanúgy fog szenvedni ezen a földön, mint ő. Ha alárendeli magát Krisztusnak, mindannak, amit ő tanított, hirdetett, képviselt, ugyanúgy üldöztetésben lesz része, ugyanúgy fog szenvedni, ugyanúgy megvetik majd, és sokat ugyanúgy megölnek majd, mint a mesterüket. Sors közösségük lesz vele. Nem lesz különb az életük, mint az övé. Nem lesz különb az életük, mint a Jézusé. Ezt érdemes meggondolni. Érdemes meggondolni. Kárpátaljai atyafi jutott el Svájcba, svájci keresztjének közé, és hát nem tudom, hogy most milyen gazdagok a svájciak, akkor Kárpátaljához képest különösen sok, tehát nagyságrendekbeli különbség volt. Kiment ez a derék atyafi, egy hétre vendégül látták, és a vége fele megkérdezte, hogy ti úgy berendezkedtetek már itt a földön, hogy talán nem is akartok a mennybe menni. Ők otthon retten nagy szenvedéseket éltek át Krisztusért egy kommunista diktatúrában, és amikor leesett, vagy leomlott ez a vasfüggöny, akkor kijuthatott, és azt látta, hogy ezek a nyugati keresztények, legalább akikkel ő találkozott, ezt én tőle hallottam, mintha nem is akarnának a mennybe menni, nem sok látszott Krisztusból. A kedvességükből, a vendégszeretetükből valami látszott, de a szenvedésből nem sok. Hát nekünk magyaroknak, magyar kereszténységnek azért jutott belőle, de ez így van rendjén. Ha Krisztus üldözte ez a világ, akkor minket is fog. A 16. verstől a 23. versig ilyeneket olvasunk, amit idéztem már, hogy a bárány a farkasok közé megy, ahogyan ő, Isten bárányaként eljött egy farkas világba, a világ farkas törvényei alá. Olyat olvasunk, hogy megostorozzák majd a tanítványait, hogy bíróság elé hurcolják, és majd vádaskodnak velük szemben, családi viszályokról jövendőlt, menekülésről, nem különb a tanítvány a mesterénél, a szolga az uránál, a rabszolga a tulajdonosa uránál. Ez a kép van itt előttünk, a szolga az itt rabszolgát jelent, az ura az a tulajdonosa, a gazdája. Ilyen kapcsolatban élünk Krisztussal. Olyan lesz, mint az ura, mint a mestere a szenvedésben is. Ez ezt jelenti. És az egyik legnagyobb veszély, hogyha ezt valaki meg akarja spórolni, meg akarja úszni. A következő gondolat, ami a hasonlóságra nézve fontos megjegyzendő, azt olvassuk a 25. versben, elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Elég a tanítványnak. Ebben az van benne, testvérek, hogy nem akar másmilyen lenni. Neki az az elég, ha olyan, mint a mestere. Nem akar tőle eltérni, a szenvedésben sem. Csak az elég a tanítványnak, ha egy kicsit nyomatékosítani akarom, ha olyan, mint a mestere. Az elég, mert egy tanítvány olyan szeretne lenni, mint Jézus Krisztus. Úgy szeretne élni, ahogy azt Jézus Krisztus akarja. Úgy szeretne gondolkodni, úgy szeretne érezni, úgy szeretne cselekedni, ahogy azt Jézus Krisztus akarja, mert alárendelte magát neki, mert ő a mester, én vagyok a tanítvány, ő az úr, én vagyok a szolga, ő a családfő, én családtag vagyok. Ez elég. És akkor nyugodt és örvendező egy keresztény ember, hogyha a lelke mélyén megvan ez a meggyőződés, hogy Uram, ebben hasonlítok rád valamiben. Ez most olyan, mint a tied. Akkor gyönyörű egy gyülekezet, ha olyan, mint Krisztus. Ha Krisztus indulata rajzolódik ki benne. Ha Krisztus törekvései valósulnak meg benne, ha olyan. Hadd kérdezzem meg, testvér, hogy akarsz-e te rá hasonlítani? Akarod-e te, hogy az életed olyan legyen, mint a Krisztusé? Nagyon kedves mozzanata az ember életének, itt ott észre lehet venni, vagy találkozni lehet vele, amikor egy gyermek elindul az iskolába, vagy óvodába, és nagy kedvence lesz a tanítónéni, vagy az óvónéni. És akkor hazamegy, és ugyanazokat a pózokat, ugyanazokat a gesztusokat, vagy ugyanazokat a kifejezéseket használja. Néha meghökkentő, milyen kifejezéseket mond, és kiderül, hogy azért, mert ezt így mondta az óvónéni. Emlékszem rá, hogy az egyik gyerekünk vasárnap járt gyerek foglalkozásra, gyerek istentiszteletre, és tanítottak neki valami missziós történetet, de hát az ő fejébe összekeveredett, 3-4 éves volt, hogy valami Evelinnel mi történt, a missziós történetben is magyarázta, hogy a Bibliában Evelin ezt és ezt csinált. Hát mondtam neki, fiam, én olvastam a Bibliát, nincs abban Evelin, hát ez egy másik történet, ne keverjük között. De, mert a Gabi néni azt mondta, és onnan kezdve apa összeüthette a bokáját, és tudomásuk kellett venni. Gabi néni azt mondta, Gabi néni a tanító, és a gyerek elfogadta neki. Erről van szó. Ő azt mondta, és akkor innen kezdve apa, anya mondhat, amit akar. Megbeszéltük Gabi nénivel, hogy tisztázza ezt, mert azért ez nem olyan egyszerű kérdés, hogy a Bibliába Evelin, ezt tisztázzuk a Biblia ismeretet. Azért hoztam ide, testvérek, mert erről van szó. Az a gyerek szeretett volna olyan lenni, szerette volna azt nagyon komolyan venni, úgy venni, szó szerint venni, ahogy azt neki mondta. És ilyen a kereszténység, ilyen a tanítványság. Úgy veszem, ahogy azt ő mondta, készpénznek veszem. Ha nem értem, akkor is úgy veszem. Vagy ha fájdalmas, amit mond, akkor is elfogadom, ha ő mondja. Mert olyan szeretnék lenni, mint ő. Hasonlítani rá. Arra szeretnék külön kitérni, amit a 25. vers végén olvasunk. Talán sokan ismeritek ezt a Belzebub kifejezést. Első olvasásra vagy hallásra lehet, hogy nehezen érthető. A házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő háza népét. Arról van szó, testvérek, hogy Jézust annak nevezték. Jézust annak nevezték. Amikor megszállottat szabadított, meg nyomorultat szabadított meg ördögi kötelékből, akkor azt mondták rá, hogy nem Isten hatalmával végzi, hanem az ördög hatalmával végzi, amit tesz. Ha nem akartak megtérni azok az emberek, és ezért azt mondták, ez a legnagyobb blaszfémia, hogy Jézus Belzebub. Belzebub abban az időben a sátánt jelentette. Belzebub vagy Belzebul, több formája is van, a legyek ura, a királyok második könyvében olvasunk róla, Elizeus idejében egy Ahaziah nevű király, nem tudni pontosan miért, kiesett a palotája ablakán, valószínűleg összetörte magát, beteg lett, és gyógyulást keresett, és követséget küldött Ekrón városába, Ekrón egy pogány város, filiszteus város, és ennek a városnak volt az istene, a Bál Zebub, a legyek ura, van egy ilyen könyv is, vagy talán film is, a legyek ura. Egy pogány istenségről van szó, és az Izrael királya küld oda, és ez mutatja abban a korban Isten népének a totális romlottságát, hogy egy pogány bálványhoz megy az Isten népének a királya követséggel, hogy gyógyulást szerezzen magának. És aztán Elizeus meg is állítja ezt a társaságot, avagy nincsen Isten Izraelben, hogy oda küld ezt. Ez a teljes hitehagyás állapota. Amikor Jézusra azt mondják, hogy Belzebub által űzi ki, akkor ez azt jelenti, hogy pogány, istentelen, hitehagyott, ördögi erőkkel cselekszik, és ő a családfő. Ha ő rá ezt mondják, akkor a háznépre is ezt fogják mondani. Erről van itt szó. Ami a családfőt érinti, az érinti az egész családot. Ebben van megint egy olyan kedves mozonat azért, hogy Jézus Krisztus a családjának tekinti a tanítványait. Ő a családfő, és a tanítványok a családtagok. Ez egy ilyen szoros életközösség. Tanítvány, szolga, családtag, osztozik a mestere, az ura, a családfő sorsában. János evangélium a 15. fejezetéből idézek még ide egy szakasz, testvérek, amikor Jézus ugyancsak a tanítványait készítette, a 15. fejezet 18. versétől így szólt a tanítványaihoz, az utolsó este, az utolsó vacsora estén, az elfogadás előtt. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál. Sorsközösség. Ugye? Sorsközösség, erről van szó. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé, de mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Figyeljetek, emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam nektek, nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ezen az estén újra elmondta nekik. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivel hogy nem ismerik azt, aki elküldött engem. A tanítványok olyanok, mint a mesterük. Ez az életcéljuk. Ez a küldetésük. Ez a feladatuk. Ez a legfőbb jellemzőjük. És ha ma Isten szent lelke munkálkodik benned, bennem, akkor az a vágy támad bennünk, hogy valóban szeretnék, Uram, olyan lenni, mint Te. És ha ez szenvedést jelent, a Te nyomodban járni, azt is felvállalom. Ha szenvedést jelent tanítványnak lenni, azt is felvállalom. Megfizetem az árát. Testvérek, az egyháztörténet számtalan példát ad arra, amikor emberek megfizették ezt az árat. Egy példát hadd mondjak, Jonathan Edwards. Amikor megtért, eltökélte. Azt mondta, hogy nincs jogom magamhoz. Nincs jogom nekem magamnak használni a kezemet, a lábamat, nincs jogom magamhoz. Egy asszonyról olvastam, aki megtért, és azt mondta, hogy eddig éltem magamnak, ennek vége. Innen kezdve egy nagy cél, hogy alárendeljem magam mindenben Krisztusnak. Óriási hatása lett ennek az asszonynak, ez egy angol asszony volt. A kórházakban a nővér szolgálat, hát nem atya, hanem anyja, és nagyon szigorú asszony, és emberek sokasága mai napig a fizikai életét köszönheti annak, hogy ő akkor könyörtelenül elkötelezte magát, odaadta ifjúságát, erejét, idejét, mindenét, eszét, kezét, lábát, amilyen csak volt, hogy szolgáljon, hogy a tanítvány alárendelje magát a mesterének. Ez csak az első pontja, a fő célja a tanítvány életnek, az a nagy cél, hogy olyan legyen egy tanítvány, mint a mestere. Ha az Úr megtart bennünket, akkor a következő estéken még néhány fontos szempontot fogunk látni. Addig is hadd buzdítsalak, hogy csöndességetekben, ha van egy 5 percetek, akkor is vegyétek elő ezt az igét, tanulmányozzátok, kérlek magatok is, és meglátjátok, hogy még sokkal gyümölcsözőbb lesz az esti közös ige tanulmányozásunk. Hadd tanuljunk tehát Urunktól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és könyörögjünk. Úr Jézus Krisztus, Te az ilyen életről nem csak beszéltél, hanem ilyen életet éltél. Minden percedet odaszántad az Atyának, odaadtad arra az üdvözítő tervre, amit az Atya adott neked, ő bízott rád. Odaszántad magad, ha kellett tanítottál, ha kellett visszavonultál és imádkoztál. Amikor arra volt szükség, a tanítványaidat vontad félre, hogy felkészítsd őket, és amikor eljött az ideje, nem vonakodtál letenni az életedet, meghalni a tiédért. Vállaltad a szenvedést. Vállaltad azért, hogy nekünk üdvösséget szerezzél, életet szerezzél, hogy a bűnbocsánatot megszerezd. Urunk, hadd legyünk ebben a követőid. Hadd tegyük le mi is az életünket a Te kezedbe. Bárha megvalósulna az, amiről olyan sokan vallást tettünk, olyan sokan örömmel mondtuk el egykor, hogy nem a magunkéi, hanem a Tieid vagyunk. Hogy nem magunknak élünk, hanem mi Te neked élünk. Hogy mi nem másoktól akarunk ellesni bölcsességeket, hanem Te tőled akarunk megtanulni élni, örök életet élni, kegyelemből élni, a bűnbocsánatból élni, a Te szerelmedből élni. Köszönjük, Urunk, hogy ma is tanítasz minket, és kérünk, hogy bátorítsd meg a mi szívünket, bármibe is kerüljön a Te követésed, hadd vállaljuk azt fel. Hadd legyünk mi valóban tanítványaid, a Te szolgáid, a Te házad népe, családod tagjai. Hallgass meg, kérünk, a könyörgésünket, és munkálkodj igéddel és szent lelkeddel üdvösségesen mi bennünk. Ámen. Könyörögünk együtt hangosan is, ahogy Krisztus imádságra tanított minket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke maradjon mi velünk. Amen. Záró ének előtt egy hirdetést hadd mondjak, testvérek. A holnap estét és az előttünk álló estéket hirdetem szeretettel. Tanulmányozzuk együtt Isten igéjét. Legyünk így is tanítványai ebben a körben, az igére figyelve. A záró énekünk az 511-es énekből 3 versszak lesz. Maradj velem, mert mindjárt este van. Nő a sötét, ó, el ne hagyj, Uram. 511-es ének 3 versszakot énekeljünk el.